Ez itt a Venus Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
A Budapest Pride és a Hang közös kampányt indít Legyél te a plusz egy néven, amellyel a fiatal szavazókat ösztönzik a választáson való részvételre. A kampány célja, hogy rávilágítson döntéseink fontosságára, melyek jelenünket és jövőnket is meghatározzák. A döntéseink nem csak a saját, de mások életére is hatással vannak, ami azt is jelenti, hogy már egészen kis cselekedetekkel, mint hogy felszedjük a szemetet a közeli parkban, vagy posztolunk a kedvenc roma művészünkről, hatással lehetünk a körülöttünk lévő világra. A kihívások bizonyítják, hogy képesek vagyunk rendelkezni az életünk és a jövőnk felett, és pont ezért súlya is van a döntéseinknek. Ebben az epizódban vendégünk Bodanovi Emília színésznő, a Legyél te a plusz egy kampány roma esélyegyenlőségi nagykövete.
Szóval Emília és Sebastian, nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és tényleg nagyon szépen köszi. Mesélj egy kicsit, hogy miért döntöttél úgy, hogy a színészet mellett aktivizmussal is foglalkoznál, vagy egyáltalán ezt nevezhetjük-e aktivizmusnak, és hogy mennyire természetes ez neked, hogy így kiállsz dolgok mellett?
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek veletek. Nem is tudom, én már tínédzser koromban is így nagyon-nagyon fortam, és azt éreztem, hogy mindenért ki kell állnom, csak akkor még kicsit nyilván egy tínédzser másképp foglalkozik ezekkel az ügyekkel, vagy másképp vetíti ezeket a dolgokat, általában inkább haragból, düböl és feszekedéssel oldja meg a mindenféle atrocitásokat, amik érik mondjuk a származása miatt, vagy az identitása miatt, vagy a hovatartozása miatt. Úgyhogy én bennem már akkor is bennem volt. Aztán én elkerültem a Karaván Művészeti Alapítványhoz, ahol elkezdtem színházat tanulni. És ott a Jászberényi Gábor tanított, a Nyári Oszi, a Tóth Géza. És úgy megfogott, hogy ők foglalkoznak velem, vagy foglalkoznak velünk, azért, hogy el tudjunk indulni egy úton. Aztán nem tudom, így mindig is lázadó voltam, de hogy valahogy így olyan embereket is sodort elém az élet, akik ilyen lázadóak. És a Pál András volt az osztályfőnököm az akadémián, a Pesti Magyar Színi Akadémián, és úgy valahogy mindig adta magát. Igen, és nem tudom. Most pont képzeljétek el, hogy segítek felkészülni néhány gyereknek a Színművészeti Egyetemre, ahova engem egyébként soha nem vettek fel. De hogyha nekem akkor valaki segített volna így felkészülni, pont azon gondolkodtam, hogy ez milyen jó lett volna. És hogy itt vannak ezek a hátrányos helyzetű gyerekek, hogyha nincsenek aktivisták, vagy nincsenek ilyen emberek, akkor rajtuk kik segítenek? Ha nincsenek jó emberek, akiknek ez fontos, akkor nem segít rajtuk senki, és nem jutunk egyről a kettőre, mert az állam kurvára nem segít senkinek ebben, hogy egyről, de közben meg elvárják azt, hogy asszimilálódj, és integrálódj, és nem tudom mi, de hát segítséget meg nem kapnak. Úgyhogy így, és akkor ez így hozza az egyik a másikat, hogy ezért fel kell szólalni, aktivistának kell lenni, és hogyha már lehet hangom nőként, meg cigányként, és hogyha már színész vagyok, és azért egy kicsit nagyobb figyelmet kapok, általában az interjúkban, meg podcastekben, rádiókban, akkor igenis beszélni fogok róla, ha van lehetőségem, hogy beszéljek róla. Úgyhogy azt hiszem, hogy így.
Van ugye ez a Legyél te a plusz egy kampány, aminek apropóján most beszélgetünk veled, de egyébként nagyon jó, mert amúgy is biztos, hogy egy ponton megkerestünk volna téged, és beszélgetnénk veled. Mit teszel ennek a keretében a roma egyenlőségi nagykövetként? Miből áll itt a tevékenységed?
Elgondolkodtam azon, amikor felkeresett a Legyél te a plusz egy, hogy legyek-e roma nagykövet. Régen nem illett politizálni egy színésznek. Talán még most se. És ez így tökre megváltozott szerintem, hogy nem akarok gonosz lenni, de nagyon sokan szerintem amiatt követik ezt a rendszert, hogy elérjenek valamit szakmailag, kapjanak egy Kossuth díjat, vagy nem tudom. És elgondolkodtam, hogy vajon, hogyha én most megint a hangomat adom, és én roma nagykövet leszek, akkor ez engem hátráltatni fog a szakmámban?
És teljesen jogosan gondolkoztál el egyébként végül is ezen. Tehát, hogy szerintem ezen sokan elgondolkoznak.
Igen. Szóval, hogyha valami teszek ezért, az az, hogy én azt gondolom, hogy akár még kockára is teszem a jövőmet ezzel kapcsolatban, mert igenis fontosnak tartom azt, hogy, és annyira jó, hogy ahogy a Legyél te a plusz egynek eszébe jutott, mert nagyon sokáig például az ellenzéknek nem jutott eszébe, hogy mennyit számít a roma emberek szavazata, rengeteget számít, és a Hangnak és a Legyél te a plusz egynek ez eszébe jutott, és nekik egyértelmű volt, hogy őket is meg kell szólítani, és félelmetes is megszólítani őket, mert... nem beszélhetek egy rassz nevében, nem beszélhetek egy nemzetiség nevében, egy népcsoport nevében, és féltem is tőle, hogy akár majd a sajátjaim írnak, hogy te miért beszélsz ilyen hülyeséget, vagy miért beszélsz az én nevemben, és tök igazuk van. És azért én mindig elmondom, hogy minden, amit mondok, az a saját véleményem, a saját tapasztalatomból fakad, és én csak jót akarok magunknak nem ártani. Úgyhogy meg most nemrégiben csináltunk egy videóklippet, az Olá Edmond Mizó, nem tudom, hogy ezt hallottátok-e, mert több mint 90 ezeren látták. Ez is pont erről szól, hogy ne add el a hangot testvér másnak, nem szabad eladni a hangunkat. És ha sokszor csak annyi kell az embereknek, hogy beszélgessenek valakivel erről a témáról, mert annyira befolyásol minket a tévé, és a média. Én például a saját szüleimmel nem értek egyet, hogy hova fogjuk leadni a voksot, mert úgy van vele anyukám, hogy ne haragudj, kislányom, én még soha nem kaptam ennyi pénzt egybe, és nem láttam még ennyi pénzt, és nekem erre szükségem van. És megpróbálom neki elmagyarázni, igen, anya, de hogy, hogy gondolkodni kell, hogy honnan vették el a pénzt, hogy miből fogjuk visszaedni ezt a pénzt, hogy mi fogjuk majd megsínlenni ezt az egészet, meg a gyerekeink. Úgyhogy nagyon sok vitába is keveredek emiatt egyébként. Uh-huh. Például nagyon jó, hogy végre tudok csak erről beszélni, mert színházat csinálok általában, és mikor adok interjút, akkor ezekbe szoktam becsempészni, hogy mit, hogy lehetne csinálni, vagy szerintem mi lenne a jó megoldás, de most itt csak erről lehet beszélni. És nagyon jó, hogy tudok arról beszélni, vagy el tudom mondani, hogy meghallják, talán meghallják az emberek azt, hogy hány szegregált iskola van, hogy ki hogy jut el egyről a kettőre, vagy hogy igenis biztosak vagyunk benne, hogy az a szavazati jog az el lett adva, és pontosan tudunk erre precedenseket és példákat mutatni, és hogyha... ha őszinte vagyok, igazán őszinte, és igazán őszintén adom ezeket az interjúkat, akkor talán azok is meghallják, akik eddig vakon voltak. Talán. Vagy hogyha meghallják azt, hogy tudják-e, hogy hány olyan falu van, ahol egyáltalán nincsen közmű, semmiféle közmű, valahol még víz sincsen, valahol még a kútból sem folyik víz. Hogyha... ha pár ember meghallja ezt, aki nem mi vagyunk, akkor már nyert ügyünk van.
Ez iszonyatosan szimpatikus szerintem. És van itt egy idézet, amit szintén nagyon jónak találtam az egyik Legyél te a plusz egy kampány videódból, amit most fel fogok itt olvasni neked, rettenetesen cringe módon. Fontosnak tartom, hogy beszéljek az identitásomról. Mind a női identitásomról, és mind a cigány identitásomról, és nem utolsó sorban a magyar identitásomról is. Mesélj egy kicsit ezekről az identitásokról, ez már nem az idézet része, hogy mesélj egy kicsit ezekről az identitásokról. Hogyan rakódtak ezek egymásra? Mindig ez a három volt? Mennyire voltál tudatos ezzel a hárommal?
Nem mindig ez a három volt. Ennek ki kell alakulnia, hogy megengedd magadnak, hogy ez a három legyen, azt gondolom. Mert általában szerintem az identitást, főleg itthon, így rábélyegzik az emberre. Vagy így megpróbálják ráerőltetni, ami tök érdekes. Én azt gondolom, hogy amikor én így elkezdtem így igazán komolyabban gondolkodni így az életről, vagy nem tudom, az ilyen 25 éves körül lehettem. És akkor is ilyen interjúkban mindig megkérdezték, hogy hát az identitásod, az identitásod. És tudod, mint egy jó kis pártkatona, így mondtam, hogy hát igen, cigány vagyok, és akkor csak erről beszéltem. És már nagyon elegem volt. És egy idő után feleszméltem, hogy azért álljon már meg a menet, hogy miért kéne én nekem rögtön a cigány identitásomról beszélni, miért rögtön ez az első kérdés, holott legtöbbször képzeljétek el, hogy nem is azt akarták megtudni, hogy én ki vagyok, vagy hogy beszélem-e, mivelem-e a cigány nyelvet, hanem hogy kb. 13 évesen férjhez adtak, vagy hogy tisztaság van otthon, szóval ők kb. Ezekre gondoltak.
Hát azokat a sztereotípiákat próbálják ráderöltetni, amiket ismernek.
És ők ezt akarják eladni, mint az én identitásomat. És akkor egyszer így huncut módon rákérdeztek az identitásomra egy jobboldali újság, és én elkezdtem beszélni a női identitásomról. De annyira nem volt vagány és karakán az illető, hogy megkérdezze, de a cigányságodra gondolok. Hogy én folytattam, és én nagyon-nagyon szépen beszéltem a női identitásomról, nagyon sokáig, mert azért arról is lehet, főleg itthon, meg egy színésznőnek milyen helyzete van, hogy lehet, és nem tudom, hogy vagyunk elnyomva, hogy kap anyám kevesebb fizetést egy gyárban, hogy többet dolgozik, mint a férje. Tralala, tralala, és akkor még mindig nem mondta ki, de hát igen, de hogy és nem tudom. És akkor meg elkezdtem a magyar identitásomról beszélni, hogy én mennyire szeretem ezt az országot, mennyire szeretek magyar lenni, mennyire szeretem a magyar nyelvet, és mennyire köszönöm, hogy már szinkronizálhatok is, és nem tudom, de és aztán a végén csak kiugattunk oda, hogy rákérdezett arra, hogy hát de hogy te roma vagy, nem? És akkor mondtam, hogy ja, de, amúgy de, de hogy... És akkor így azóta ez így átkattam bennem, hogy jó, akkor ez egy bosszú hadjárat volt, hogy akkor most direkt nem a cigány identitásomról beszélek, de hát, atya úristen, hát nincs, hát annál gyönyörűbb, minél több identitása van az embernek, és ez benne van. Úgyhogy azóta így ezeket is így felsorolom.
Tök jó, és amúgy nekem erről az is eszembe jut, hogy bár a művészetben is beszélni fogunk, de hogy a társadalomban is ezek a csoportok, nem, mert hogy roma és nem roma csoportok, nem egymással elszigetelten élnek, és nem az van, hogy így az egyikkel történik valami, a másikkal történik valami, és ezek nem hatnak egymásra, hanem ez nagyon durván egy ilyen összhatásban van, és azt is mondod ebben a kampányvideóban, hogy igazából az egész magyarságnak lenne jobb az, hogyha a romák helyzete jobb lenne Magyarországon, ami nekem azért is tök szimpatikus analógia volt, mert hogy én így gondolkozok kb. Mindenről, mondjuk feminizmus a férfiakon is segítene. De mesélj még egy kicsit erről, hogy miért mondtad ezt a kampány videóban.
Mindennel összefügg, azt gondolom. Én is azt vallom, hogy egy matriarchális világ, ez mindenkinek jót tenne. Nem lenne háború valószínűleg. Régen ezek megvoltak, és voltak, és hittek. Hittek az emberek a javasasszonyokban, és hittek az emberek a... mondjuk a cigányoknak hittek és félték őket. És teljesen más szerepet töltöttek be a cigányok régen. Nagyon sok cigány visszasírja például a kommunizmust, mert ott le volt osztva. És ott nem az volt, hogy azt jelentette a cigány, aki lopcsal hazudik, hanem azt jelentette, aki a teknős cigány, aki a vályogos cigány, aki a hangszeres, aki a muzsikus cigány, szóval a kosárfonó, teljesen más érték volt, és mást jelentett a cigányság. És szerintem ezt mindig a társadalom bélyegzi rá. Amerikában például, ugye senki nem tudja, hogy honnan jöttek a cigányok. Azért hívják mindenhol másképp őket. Amerikában ugye gypsy-nek hívják őket, ami az Egyptianből jön. Szóval, hogy ők azt hiszik, hogy mi Egyiptomból jöttünk. De ott is például nem azt jelenti a cigány, hogy valakinek a vérében csorgadozik a cigányvér, hanem az egy életmód.
Ez a nomád.
Igen. És ez így meg is maradt ott. És hogyha itthon egyre jobban azt próbáljuk ráerőltetni a cigányságra, hogy lopcsal, hazudik, és rossz, egy idő után azzá válik. Ez nagyon egyszerű szerintem egy gyereknél is, hogyha mindig azt mondod a gyereknek, hogy hülye vagy, rossz vagy, nem tudom, a gyerek egy idő után hülye lesz, és rossz lesz. Én szerintem ez ugyanez nagyban. Viszont, hogyha egy picit szeretgetve van, egy picit oda van rá figyelve a gyerekre, ami most tegyük fel az a cigányság Magyarországon, akkor... azt gondolom, hogy akkor abból egy jó nagy gyerek lesz egy idő után. És egyébként szerintem rengeteget változott, és rengeteget fejlődött, mert én nagyon utálom azt, amikor azt mondják, hogy intellektuál cigány, de rengeteg értelmiségi cigány van már. Rengeteg. Megszámlálhatatlan. És tényleg. És igen, nem mondom azt, hogy nincsenek támogatva, és nincsenek ösztöndíjak erre. Szóval azt nem hazudhatom el. De mégse rólunk hallunk soha. Soha. Ilyen helyeken, igen, hallunk és látunk ilyen embereket. De mondjuk a tévében, vagy akkor tudjuk, hogy van egy rákkutató, mert ő már nagyon híres, és nem tudom, és tele van tetoválva, akkor őt nagyon nyomatjuk. De hogy tudják az emberek, hogy hány ilyen roma ember él Magyarországon? Aki annyi mindent megtesz a magyarságért, de annyi minden.
Kicsit most a művészet témára kanyarodnék rá, hogy én művészettel foglalkozom, még ezt tanulom az egyetemen, és hogy ott például tudom, hogy így a múzeumok meg a galériák életében a rendszerváltás óta ez nagyon komoly napirendi ponton van, hogy a roma művészeket is reprezentálják valahogy, és ne legyenek kisebbségben a művészeti területeken. Volt ilyen például, hogy egy cigány múzeum ötlete, ami végül nem valósult meg, meg amúgy is nagyon sok kurátor meg muzeológus próbálja beemelni a romákat a művészeti kánonba, így vagy úgy. Viszont átütő sikert egyik sem tud aratni. Egyrészt nyilván a rendszerben gyökerező rengeteg buktató miatt, másrészt itt mondjuk gondolok az elitizmusra, ami talán választ lehet a kérdésre, amit az előbb feldobtál, hogy ugye a roma művészek, lehet, hogy a színészekkel is így van, többségükben nem részesülnek akadémiai képzésben, hanem naív művészekként vannak jelen, meg nem tudom, mondjuk a nagy részük vidéken, nem is a nagyvárosban, és ezért nem annyira lehet őket megtalálni, vagy aki meg is találja őket, az vagy nem akar ezzel igazából foglalkozni, hogy valahogy eljutassa a nagy közönséghez őket, B, mindenféle akadályokba ütközik. A színházi életben, tehát, hogy ahol te látod, ott vannak ilyen törekvések, és hogy ezeknek mi általában a sorsa? Mert mondjuk én a múzeumokba látok bele, és ott azt látom, hogy annyira ugye intézményes, meg bürokratikus egyelőre, hogy a legtöbb ilyen törekvés, ez sajnos kudarcba fullad.
Én szerintem, igen, azt hiszik az emberek, hogy ez fekete vagy fehér, és így is próbálják megoldani. Jó, de hogyha nem fekete vagy nem fehér, akkor inkább hagyjuk. De közben meg szerintem, nem tudom, például az én férjem nem roma, és úgy tudja reprezentálni a cigányságot, ő írta a cinkapannát, a darabunkat, hogy csodálatos. És nem, és annyi nem roma ember van, aki próbál nekünk segíteni őszintén, szívből. És nem attól lesz valami cigány színház, vagy cigány múzeum, hogy csak cigányok csinálják. Én szerintem ilyen nincs. A független színház például, hát az kvázi egy cigány színház, de hát nem csak cigány színészek játszanak benne, hát hogy is. Szóval ott például, és nagyon jó együttműködésben, és ott például nem is csak cigány kérdéseket dolgozunk fel, hanem társadalomkritikákat, igazából tükröt mutatunk a világnak, nem csak a társadalomnak, hanem igazából a világnak, és jól működik. Mert nem kell mindig arról szólni a mindennek, hogy ha egy ilyen projektbe belevágunk szerintem, hogy te cigány, én nem cigány, de akkor most csinálunk valamit. Nem szabad úgy hozzáállni a művészethez, nagyon sok színész kollégám elvérzett ebben. Én azért nem lettem sikeres színész, mert cigány vagyok. Ezt, hogyha így áll hozzá valaki, akkor tényleg így az első 5 évben elvérzik. És amúgy értem, hogy miért van ez, és én is majdnem belecsúsztam. Mert egyszerűen megvan a karaktere egy cigány embernek. Sötét haj, kreol, bőr, teljesen mások a berendezések. És én sem kapok filmekben például cigány szerepeket csak. És az is kimerül a prostiban, és a nem tudom miben. De hogy ezekkel együtt kell élni, és szerintem erre úgy kell gondolni inkább a művészeti világban, hogy jó, de aki meg kövér, az meg nyilván a kövér szerepeket fogja játszani. De például színházban meg nem szoktam érezni azt, hogy problémát jelent az, hogy én cigány vagyok.
Mert már játszottam Júliát. Szóval annyi olyan szerepet eljátszottam, amiben ez nem volt kérdés. És szerintem ez olyan jó és olyan szép. És nyilván ez attól is függ, hogy egyszerűen nem szabad ebbe bele süppedni, hogy de én cigány vagyok, és akkor azért nem. Vagy a cigányságomat nem lehet úgy megmutatni. Ezért nagyon nehéz ez a kérdés például, hogy most én így elég aktívan részt veszek ilyen társadalmi kérdésekben. Hogy választom szét majd ezeket? Vannak olyan cigányművészek, színészek, zenészek Magyarországon, akik soha nem beszélnek a cigányságukról. Soha. És akkor mindenki tudja, hogy jó, hát de azért tudom, hogy ő azért, hát benne van egy-két vonó. Igen, ők cigányok. És néha irigylem őket, komolyan. Mert azt gondolom, hogy jól csinálja, és mindenki ismeri, és az egész ország szereti. És még, de nem beszél a cigányságáról soha.
Igen, csak itt meg tényleg felmerül az szerintem, hogyha ugye különválasztjuk a roma és a nem roma művészeket, akkor beleeshetünk ebbe a csapdába, hogy még jobban kiélezzük a különbséget, sztereotipizálunk, viszont lehet, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nehezen tudunk olyan valóban divers, mindenkihez szóló művészetet alkotni, már egyáltalán van ilyen, amit mondjuk jó lenne. Nem tudom, hogy erről mit gondolsz, hogy erről így te hogyan vélekedsz? Vagy van-e benned bármi konszenzus erről, vagy bármi taktikád, vagy csak úgy jön? Nem tudom.
Múltkor rám ért egy ifjú rendező, hogy ő nem ismer cigányköltőket, de hogy most csinálnak valami workshopot, hogy segítsek már neki. És így kapásból így 15-öt leírtam neki. És ő nem tudom, hogy mondjam nektek, ő ezzel foglalkozik, hogy ő neki tudnia kéne legalább itthon mindenféle verseket, vagy költőket, és írókat, és nem ismeri még ő sem, amiért nem bánthatom, hogy nem ismeri őket. De hogyha ezért lenne fontos, igen, hogyha lenne egy cigány múzeum, vagy egy cigány színház, mert olyan festőink vannak, meg olyan költőink, de közben meg annyira jó lenne, hogyha nem azt mondanánk, hogy az a magyar embereké is, az magyarországi is, az a cigány költő, vagy az a cigány festő. És ezért bonyolódok bele én is saját magamban is. Szóval el tudnék kezdeni egy olyan barokkos körmondatot most nektek erről, aminek lehet, hogy semmi értelme. Mert lehet, hogy tényleg nincs semmi értelme, de muszáj elkezdenünk ezzel foglalkozni. Igenis, akkor legyen már a tankönyvben egy-egy cigány költő, és mondjuk az etika órán az legyen benne a könyvben, hogy a cigányok vándorolnak, meg lopnak, mert nonsense, 600 éve élünk itt, és én nagyon szeretem, hogy a magyaroknak ilyen nagy a történelmük, és ilyen hosszúra nyúló, mert kevés népnek van több mint 1000 éves történelme. De abból 600 a miénk is, vagy az 600-at mi is letöltöttünk itt, és mi is a vérünket adtuk, és nem tudom, akkor ezt próbáljuk már meg valahogy így felidézni, vagy vegyíteni. És ezt is mondtam egyébként abban az interjúban, hogy annyira összefort szerintem a magyar meg a cigány kultúra. Hát nézzük meg a néptáncot. Teljesen hasonló. Mi nagyon rajta vagyunk a független színházzal, hogy igazán csináljunk egy cigány színházat. Ahol nekem ez tervem, hogy csináljak egy olyan előadást, aminek az a neve, hogy Cigány Múzeum. És az bemutatja képekkel, monológokkal, színészekkel, mondjuk ezt a 600 évet, amióta itt vagyunk.
És mi a helyzet, hogyha már ezeknél a témáknál vagyunk, idézőjelben a kvótákkal, amik alatt értem mondjuk azt is, hogy ösztöndíjak vagy programok, amit említettél, már egy kicsit ilyen jó és rossz értelmet is kihallottam a hangodból. Erről mit gondolsz?
Például, amikor én fiatal voltam, és általános iskolás, akkor én is benne voltam például a MACI programba, az a magyar cigány program. És azok a diákok, akik jól tanultak, azok kaptak ösztöndíjat havonta. Ami nagyon nagy segítség volt, főleg úgy, hogy azért én szegény családból származom, vagy elég sarunyarú körülmények közt éltünk sokszor. És nagyon hasznos volt ez sokaknak. Mert nem az volt, hogy el kell küldeni a gyereket dolgozni, mert egyszerűen nem élünk meg. Hanem az volt, hogy jó van, fiam, akkor tanuljál, és akkor még ez a kis plusz pénz kiegészítésnek nagyon jó lesz, mert te jól tanulsz. Nagyon fontos. De közben meg ott van a másik, amikor meg azt mondták, hogy jó, hát akkor 16 év a tankötelezettség. Hát hogy? Pontosan tudták, hogy kiket fognak ezzel elvágni. Pontosan tudták, hogy a roma fiatalokat fognak ezzel elvágni. Utána visszahozták, hogy 18 éves korukig tanköteles mindenki, ami nagyon nagy pozitívum. De hogy, és az ösztöndíj, ez meg is szűnt, már nincsenek is ilyenek. És most még kitalálnak így ilyet-olyat, például nagyon jó, hogy ebben akkor kimondhatom, hogy Soros Gyuri bácsi, ugye ezt kimondhatom akkor ebben a műsorban.
Persze, reméljük hallgat minket is.
Rengeteg segítséget kaptunk tőle, rengeteget. És mi kihasználtuk, nem az volt, hogy elkútyavetyeltük, hanem olyanokat alkottunk és csináltunk belőle, hogy igen, de hogy nem lehet adni a cigányoknak pénzt, mert hogy mindig elverik meg, utána abból nem lesz semmi. Hát persze, mert jó embernek kell odaadni azt a rohadt pénzt. Hogyha jó embernek adod oda, és onnan tudják, hogy kinek kell odaadni a pénzt, hogyha foglalkoznak ezzel a körrel. De ha nem foglalkoznak ezzel a körrel, akkor fingjuk nincs. Hát most volt ez a Euró, hogy volt ez az Euró-botrány. Én azt se tudtam, kik ezek. Pedig én aztán foglalkozom ezzel a témakörrel. Fogalmam se volt, hogy kik ők. Jó, ha bár én tudom, hogy beszélni könnyű erről, mint tenni, de közben meg nem, mert én meg minden időmet, meg energiámat erre szánom, úgyhogy nekem ezért senki nem fizet. Mert szívem ügye. Na most azoknak, akiknek meg rengeteg pénzük van erre, és tényleg az a szándékuk, hogy integráljanak egy népcsoportot, hát arra igenis pénz kell.
A Roma Parlament egyébként szerintem nagyon hiánypótló volt azért ebből a szempontból, ami ugye most már sajnos nincsen, illetve most újraindul egy másik helyen, picit más formában majd, de nem tudom, hogy ilyen forrásaik lesznek-e, de hogy nekik nagyon sok általunk, mondjuk nem romák által ismert festőművészt, meg zenészt, meg költőt, meg alkotót köszönhetünk.
Igen. De például nekem van egy színésznő ismerősöm, aki nem roma, és ő például úgy került be ebbe a világba, hogy ő egy roma ösztöndíjat nyert el. És nem sajnálom tőle, mert imádom, szeretem ezt a lányt. De azért valahol így a szívem mélyén kikérem magamnak, hogy rengeteg tehetséges roma fiatal van. Én nekem nagyon sok mentoráltam van, erről nem igazán szoktam beszélni, mert én szerintem, aki igazán segít, az nem teszi ki, vagy nem mutogatja. Rengeteg gyerekkel foglalkozom. Ezek már leginkább tinédzserek, akik pont ott vannak, hogy átlépik azt, hogy akkor mit csináljunk érettségi után. És nem tudom őket anyagilag támogatni, sajnos. Jó, persze van olyan, hogy oda dugok nekik egy-egy pár ezer forintot. És mondom, erről soha nem beszélek, itt is csak azért beszélek, mert tudom, hogy ennek más a jellege ennek a műsornak. De például van egy lány, akinek adtam egy kisebb lehetőséget, és felhoztam egy tanyáról. És most egy református szakkollégiumban elhelyezkedett, és nem tudom, szóval így szóltunk egymásnak, hogy fú, ez a lányának most segíteni kéne, és akkor mindenki jó fejségből, meg protekcióból valahogy megpróbálja benyomni valahová. És akkor segítünk neki felkészülni az egyetemre, meg nem tudom, de hogy mi ennyit tudunk tenni. És hogyha mondjuk azt mondaná az állam, hogy figyelj, te nagyon tehetséges vagy, és akkor mondjuk elintézem, vagy lenne egy olyan kollégium, ami biztosít nekük szállás, vagy egy napi egy étkezés, hogy ők tudjanak mellette tanulni. Hát hogyha nincs meg ez nekik, akkor persze, hogy el fog menni dolgozni. És ez még az egyik dolog. Nekem vannak olyan gyerekeim, akik nevelőintézetből kerülnek ki, nem tudom, mennyire vagytok képbe. 18 éves, kijött, megkapja a családját, amit összegyűjtöttek neki, 500 ezer forintot, vagy nem tudom. Elkölti nyilván két hónap alatt, mert életében nem látott ennyi pénzt. És utána senki nem foglalkozik vele. Senki. És mi lesz belőle? Jobb esetben csak drogos. Úgyhogy szerintem nagyon jó, hogy vannak ilyen programok, vagy hogy voltak ilyen programok, de... Nagyon nehéz. Nem tudják egyszerűen kihasználni. Most van egy lány, akit valószínűleg nem tudok megmenteni, értitek? Mert hogy nem tudok neki albérletet fizetni, és nem tudom mit fizetni, és a szemem láttára fog elkallódni, vagy meghalni, vagy nem tudom, vagy a szemem láttára lesz kurva. És akkor kit fogok hibáztatni? Az állam! Nem hibáztathatom az államot mindig, de közben meg valahol, de...
Plusz egy kicsit engem most arra emlékeztet, amikor nőstantan menstruációs szegénység kapcsán beszéltünk aktivistákkal, és ők mondták, hogy tök jó, hogy mérsények, és tök jó, hogy van érdeklődés, de basszus, ez nem a mi feladatunk lenne. Nem a civilek feladata az, hogy egy jóléti államban éljünk, hanem az államnak, hiszen a nevében is benne van, és hogy hiába nagyon sok ember összefog, nem tudom, hogy lenne akkora összeg, amit össze lehetne gyűjteni, hogyha egy álomvilágban élnénk, és mindenki nagyon sok pénzt tudna adni, ami akkor utána tényleg hasznos változat. Tehát, hogy igen, persze, tök jó lenne, biztos vagyok benne, hogy el lehetne költeni, de rendszer szintű változást nem biztos, hogy akkor az attól még hozna.
Vagy kitalálnának valami olyat, hogy annyi adót kéne utána fizetni, hogy... Most úgy ezt mondod, hogy az emberek így összeadnák, én olyan gonosznak érzem magam a napokban, mert hogy van ez a háborús helyzet, és ugye vannak a menekültek, és hogy valahol annyira jó érzés, hogy így mozgósítják magukat az emberek, és hogy egy rahedli élelmiszert, és pénzt összegyűjtenek, és gyerekruhákat, és nem tudom, de hogy így valahol meg olyan dühös vagyok, hogy az anyátok picsáját is, amikor Borsodba a cigány gyerekéhezik, hát jó, de az cigány. Hát, tényleg? És annak nincs szíve? Az nem vesz levegőt? Az nem egy gyerek? És annyira rosszul esik, hogy milyen érdekes ilyenkor, és közben meg azt mondják az emberek, hogy, vagy azt gondolják magukról az emberek, hogy milyen jó ember vagyok, hogy én most segítek, mert háború van, és rám lehet számítani. És igen, tényleg jó ember vagy, és igenis az ember veregesse meg a vállát. De tényleg csak akkor kell segíteni? Vagy tényleg csak azoknak az embereknek? Szóval, hogy én megválogatom, hogy kinek segítek? Akkor én jó ember vagyok? Vagy hogy is van ez? Nem értem. Szóval ez is olyan fura nekem. És tudod, erről sem merek beszélni, mert akkor azt fogják mondani, hogy mekkora süttyó vagy, hát a háború elől menekülnek, elvesztették mindenüket. Tudom, segíts nekik, én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy segítesz, és segíteni is kell nekik, csak én nem ezt mondom, hogy nem kell segíteni, csak belegondolok abba, hogy hopp, mennyi minden összegyűlt, a semmiből, milyen érdekes. Akkor ennyi erővel talán megoldanánk a, nem tudom, a világnak az élelmiszer hiányát, vagy az éhínséget megoldanánk ennyi erővel, mert amúgy meg tudnánk oldani. Mert rengeteg a fölös. És ez ilyenkor mindig ilyen hátborzongató számomra. És akkor megint azt hallom, hogy megint rögtön állampolgársággal kínálják meg az átjövőket, és akkor megint, hogy nem tudom, hogy igaz-e, nem akarok rémhíreket, nem tudom, hogy ezt be kell-e vágni most ebbe a műsorba, de nem érdekel, hogyha be van vágva egyébként. De hogy ez is tök érdekes, hogy ilyeneket hallok. Most már nekem van egy katona ismerősöm, aki azt mondta, hogy hát jönnek a cigány családok, és minden papírjukat széttépik.
Nem, én teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, mert pont egyszer a Black Lives Matter kapcsán csináltunk még egy adást a Lilivel, és ott pont felmerült ez a kérdés, hogy ugye ott is az Amerikában teljesen jogosan tüntető feketékről beszéltünk, és hogy mindenki a közvetlen környezetünkben is nagyon-nagyon-nagyon együttérzett és támogatta a mozgalmat, ahogy tudta, de hogy ott így felmerült a kérdés, hogy egyébként nem kell annyira nagyon messze menni nekünk és olyan távolról nézni ezt a problémát, ha nem akarjuk, mert hogy itt vannak, hülyé hangzik, de hogy itt vannak nekünk a romák, akiknél gyakorlatilag ugyanez megy végbe, kicsiben, meg persze helyi, sajátos módon, de hogy ugyanezt történik, és hogy amilyen megmozdulás indult Magyarországon a mi környezetünkben a feketékért, az amerikai feketékért, az bármikor nyugodtan a romákkal is elindulhatott volna, és nem indult el. Tehát, hogy távolról mindig sokkal könnyebb nyilvánvalóan kapcsolódni ezekhez a mozgalmakhoz, amikor nincsen személyes érintettséged, semmilyen mértékű. Könnyebb szimbolikus tetteket tenni messzi konfliktusokhoz, amikhez semmi közöm.
Hát meg szerintem, hogy van egy ilyen séma, amiben könnyű belehelyezkedni, akkor, hogy megosztasz egy fekete négyzetet az Instagram módon. Bár amúgy én hozzátenném, hogy szerintem ez, hogy akkor ez a jó emberség, és hogy most rossz ember vagyok-e, hogyha azt mondom, hogy de hát hol a faszba volt ez az összes adomány és jótékonysági kedv, azt, mert hogy ez bizonyos szinten abból a szinten téves eszméből jön, és most nem neked mondom, hogy téves, hanem hogy így társadalmilag, hogy így igen, akkor csak egyféleképpen lehet segíteni, csak egy helyre tudom fókuszálni az én saját segítő akaratomat és jó emberségemet, hogy szerintem az adományozás is nagyon fekete-fehérként van felfogva nagyon sokszor, hogy vagy adományozol, vagy nem adományozol, vagy ide adományozol, vagy oda adományozol, míg ezek között nagyon sok átjárás van, de hogy ezek a szürke zónák pont azok, amikről sokkal komplexebb dolgok derülnek ki, mert sokkal könnyebb elvinni a nyugatiba a dörmiszeleteket, mint végig gondolni azt, hogy hogyan tudnék a Borsod megyei szegény fal, mély szegénységben élő embereken segíteni. És hogy igen, hogy ez egy, az, amit most csinálunk Ukrajnában, egy nagyon nemes dolog, szerintem abszolút, de hogy bizonyos szinten könnyű is. És azt kéne, szerintem diskurzus hiányzik arról, hogy a szürke zónába kerülő segítségnyújtásokat is segítségnyújtásnak mondjuk, és az is a mindennapi dialógusnak a része legyen, háború ide vagy oda.
Bocsánat, egy kicsit terelem a színház felé most megint a beszélgetést. Tehát rendeztél egy darabot, azt hittem, hogy te is írtad, de mondod, hogy nem te írtad, vagy nem tudom, hogy nem csak te írtad, Cinka Pannáról, aki az első cigány prímás volt, és hát nő, ami egyébként még prímások között a cigányok, nem cigányok, a nők még mindig egyébként elég kevesen vannak. A prímás, annak, aki nem tudja, az egyébként a főhegedűs, vagy igen. Ezt tavaly mutatták be a Független Színházban. Mit gondolsz, hogy milyen mondani valóval tud szolgálni a mai magyar társadalomnak Cinka Panna története, és a cigány származású nőknek esetleg milyen mondani valóval tud szolgálni? Egy szóval, hogy mi érvényes az ő életéből még ma is? Mind a roma nőkére, mind akár a romákére, mind akár az egész társadalmat nézve.
Próbáltuk úgy megírni ezt a darabot, hogy ma is igaz legyen minden nőre. Azért is akartam Cinka Pannáról írni, mert hogy nő, és hogy cigánynő, és hogy a világon majdnem mindenhol ismerik a nevét, ami szerintem csodálatos, és ez egy picike nő volt. És mégis akkora karriert futott be, ami csodálatos, és hogy minden nőnek megvan a lehetősége erre. De közben meg ott vannak a nehézségek, hogy, és erre ezt is szeretnénk igazából közvetíteni a fiatalok felé, hogy de hát ott van a társadalmi nyomás, hogy neked szülnöd kell. És ezt mondja a Cinka Panna, az egyik kedvenc mondatom, hogy hát már a Marisnak is jön a gyereke, nekem is lehetne, ha szeretném. És ott van a másik, hogy már lehetne fiam, és ez milyen gyönyörű élet, hogyha gyereked van. De közben meg muszáj kipróbálnom magamat. Muszáj, hogy egy kicsit igenis koncentráljak a karrieremre. Mert utána nem akarom a gyerekemet hibáztatni, hogy én nekem nem lett karrierem. És még mai napig ez rajta van, ez a nyomás a nőkön. És én szerintem nem véletlen az, hogy a nők meddővé válnak a világunkban. Mert egyszerűen nem nincsenek felkészülve, és nem akarnak már gyereket szülni, mert van rajtuk folyton egy nyomás. És a Cinka Pannának végül lett családja, akikből szintén zenészt faragott, és egy óriási zenekar lett belőlük, világhírű zenekar lett belőlük is. Erről szól a Cinka Panna nekünk és nekem, meg arról, hogy arról beszél a Cinka Panna, hogy azt mondják, hogy nekünk cigányoknak csak úgy benne van a vérünkbe a zenélés. És közben arról beszél a Cinka Panna, hogy igen, benne van a vérembe, mert annyit nyúzom a húrt a hegedűmön, és annyit gyakorolok, hogy kiserken az ujjamból a vér. Ezért nekünk is meg kell dolgoznunk. A tehetség az nem úgy van, hogy az csak úgy van, azzal foglalkozni kell a tehetséggel. Annál nehezebb szerintem, hogy egy ember tehetséges, az, hát nem sok van. Mert azt ugyanúgy gyűrni kell, azt ugyanúgy gyakorolni kell, és próbálni kell. És ugye nem az van Cinka Pannánál, hogy jó, akkor mosok, főzök, takarítok, és gyereket szülök, hanem akkor én gyakorolok. És ott volt egy támogatói közeg, az édesapja, és erre is fel akarjuk hívni a figyelmet, mert van ez a sztereotípia, hogy ugye a cigányoknál a férfi, meg a nem tudom, és elől megy, meg veri az asszonyt, meg megerőszakolja a gyerekeit, meg Isten tudja, miket mondanak, a csúnya szájúak, de hogy ebben bemutatjuk, hogy nem az apja azt mondja, hogy majd akkor mész férhez, jányom, hogyha te akarsz. Vagy hogyha te úgy gondolod. Te csak gyakoroljál, majd én mindent megteremtek neked. És nagyon fontos, hogy legyen pozitív narratíva is az előadásokban ezekről. És egyébként a Cinka Panna karaktere, megnéznétek, nem azt mondanátok, hogy jaj, de cigánylány, hanem azt mondanátok, hogy amúgy én is ilyen vagyok. Én minden nő azt mondja, mert hisztizik, mert beleáll a szerelmébe, mert szóval, hogy olyan női pikantériája van az egésznek, amiben mindenki magára talál. És nem szégyelli utána magát, hogy én ilyen vagyok, mert azt mondja, hogy jó, hát de a Cinka Panna ilyen, akkor én miért ne lehetnék olyan, amilyen akarok. Úgyhogy így ezért tartottuk fontosnak ezt a vonalat.
Szerintem ez a darab abszolút tekinthető egy aktivizmusnak, hiszen mondtad te is, hogy egyrészt akarsz pozitív példát statuálni, akarod, hogy úgy legyen benne egy cigány sors idézőjel nélkül, egy cigány női sors, hogy közben bárki tudjon vele azonosulni, stb. Ez tudatos célod volt vele, vagy láttál valamit az ő életművében, amit önmagán túlmutatónak gondoltál?
Ez tudatos volt, mindenképpen tudatos volt, de azért próbáltunk hülyek lenni, történelmileg hülyek, és egyébként vannak ilyen mendemondák róla, hogy szerelmes volt Rákóczyba, ami nem igaz, mert pont váltották egymást korban, de hogy ő szerelmes volt például egy magyar katonába. És ezt is olyan fontosnak tartottuk beleírni, ezt a vegyes házasságot, vagy nem tudom. Főleg miattunk is. Az én férjem, vagy a férjem családja soha nem merül fel a cigányságon, vagy csak ilyen pozitív irányba, amiért olyan hálás vagyok nekik. De hogy azért én látok néha fura tekinteteket, amit ő nem vesz észre például, mert azt mondja, hogy ez hülyeség. De én meg látom, hogy vannak fura tekintetek, hogy ez a jogképű székely legény mit keres ezzel a kis cigánylánnyal. Én ezt érzem és látom, és ezt is fontosnak tartottam beleírni. És ezeket mind-mind szándékosan hasonló gondolatmenetek mennek végig a Cinkában, mint mondjuk bennem mentek végig. És úgy volt egyébként, hogy én fogom játszani a Cinka Pannát, aztán kiderült, hogy terhes vagyok. De ez is nagyon érdekes, mert nem akartam. Szóval nagyon bennem volt az, hogy de nem akarom játszani, én csak rendezni akarom. Mert az sokkal izgalmasabb, hogyha át tudom adni. Meg most már épp itt az ideje lehetőséget adni új és új feltörekvő roma színésznőknek.
És így az epizód vége felé én még azt akartam mindenképpen megkérdezni, és egy kicsit visszakanyarodni ezzel a Legyél te a plusz egy kampányhoz, hogy téged mi inspirál arra, hogy te legyél gyakorlatilag a plusz egy, hogy az árral szembeúsz időnként, hogy azt mondta, hogy jó, akkor én most rendezni fogok egy darabot, amit eddig nem rendezett meg senki, hogy jó, akkor én most kiállok egy kampány arcaként, nagykövetként, hogy jó, akkor én most mentorálni fogok fiatal lányokat. Tehát, hogy neked mi az, ami a plusz egységhez löketet ad?
Nem tudom, lehet, hogy hülyén hangzik, de olyan, mintha én erre lennék hivatott. Nekem ezt, van egy ilyen belső érzésem, egy ilyen belső hang, hogy ezt nekem csinálnom kell. Mert akkor ki fogja csinálni, ha nem én? Úgyhogy nem tudom, nagyon szeretem csinálni. És nem is azt akarom mondani, hogy szeretek segíteni, mert ez is hülyeség. Van egy ilyen késztetésem. Nem tudom, akkor érezném nagyon rosszul magam, ha nem segítenék, és csöndbe kéne maradnom. Akkor azt érezném, hogy fuldoklok. És ez meg olyan felszabadító, nem tudom, olyan adrenalin löket, már csak az is, hogy beszélhetek róla nektek. És azért is, mert megnyugtat, hogy ilyen füleket találok, ilyen megértő füleket, vagy ilyen mély szempárokba mondhatom bele azt, amit én gondolok. És meghallgattok, és foglalkoztok ezzel. Szóval van, aki meghall minket, és ez ilyenkor mindig olyan jó érzéssel tölt el. Azt hiszem ezért.
A Budapest Pride és a Hang közös Legyél Te a Plusz egy kampányának weboldalán a csatlakozók kihívásokat fogadhatnak el, teljesítésükkel pedig értékes ajándékokra beváltható pontokat szerezhetnek. Kattints a Legyél Te a Plusz egy kampány weboldalára, csatlakozz a kezdeményezéshez, és ha teheted, menj el szavazni április 3-án.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.